Folytassuk műsorunkat. Mérete és befogadó képessége alapján már majdnem kis busz, pedig csak egy hatalmasan nőtt, extravagáns kockaformájú elektromos kombi. Nincs is igazán konkurenciája ebben a szegmensben. A Kia EV9 ugyanakkor nem csak 6 vagy 7 személyes üléskiosztása és parád és belterje miatt számít különcnek a villanyautók piacán. Komfortja, felszereltsége és kényelmi technikai részmegoldásai miatt is figyelmet érdemel azon túl, hogy nem olcsó játék. A dél-koreai gyártónak korábban volt már egy kísérlete ebben a méretosztályban, de most sokkal nagyobb siker reményében, ráadásul egy rendhagyó műszaki alapra épített, több mint 3 méteres tengelytávú, egy vagy két motoros crossoverrel vágnak bele a piac meghódításába. Az ígért 560 kilométeres hatótáv nagy vonzerőnek számít egy nagyobb családnak is, ha van rá pénzügyi kerete. Részletek Király Tibortól, a Kia magyarországi értékesítési vezetőjétől, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, Tibor!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Már Magyarországon is megvásárolta az autó, és noha már erről beszéltünk egy korábbi műsorban érintőlegesen, azért az a kérésem, mutassuk be jobban ezt a kocsit. Ugyanis hát ritkán látni ilyen típusú személyautót, ami nem is tudom, milyen megnevezés illik rá. Tehát az egyterűek és a kombik és a crossoverek keverékéből lehetne talán összegyúrni egy ilyen kockát.
Igen, teljesen igazad van, gyakorlatilag ennek a háromnak a keveréke. 6 vagy 7 személyes utasteret kínál az autó 3 üléssorban, ami mondhatjuk, hogy akár családi autónak is megfelel. A hatótáv alapján, amit említettél, 563 kilométer a kétkerék meghajtású, és 505 a négykerék meghajtású, azért az már elég komoly hatótáv van.
Tegyük hozzá, ez a VLTP szerinti VLTP számított, mert a valós érték azért mindig eltérhet ettől.
Így van, pontosan így van, tehát ha például ugye városban használjuk, akkor ennél lényegesen magasabb autópályán értelemszerűen, mivel a légellenállás az elektromos autók egyik úgymond legnagyobb ellenfele, értelemszerűen ennél kevesebb.
Még erről beszélünk, a légellenállási tényezőről, mert van mit, de azért még azt is tegyük hozzá, hogy az sem mindegy, hogy hány ember ül a kocsiban, mert egyébként is óriási ösztömegevő az a jármű, 2,5 tonnás, de hogyha még 6 ember vagy 7 ember is beül, egészen másképpen néz ki a fogyasztás. Még azt el kell mondani előjáróban, hogy az autó teljes egészében megfelel annak a másfél évvel ezelőtt bemutatott tanulmányautónak, amelyet kiállítottatok Frankfurtban annak idején. Ritka az olyan az autóiparban, hogy gyakorlatilag változtatás nélkül sorozat éretté válik egy különleges formavilágú, hát bemutatásra szánt autómodell.
Igen, így van, megmaradt az alapvető formavilág, a felhasznált anyagok, ugye különös tekintettel az újra felhasznált anyagokra, illetve furcsán hangzik a kijelentés, hogy bio műanyag, illetve bio festék, de ilyenek is vannak benne, ami attól bio, hogy nem kőolajas származékból származik az úgymond műanyag, hanem cukornádból, kukoricából, illetve a festék repceolajból.
Nézzük körbe az autót. Az egész autóról az süt le számomra, hogy ez egy futurisztikus, jövőbe mutató tanulmányautó, ugye erről most beszéltünk, hogy miért ilyen. Ugyanakkor van egy kis teherautós, pikapos, terepjárós beütése, és mégiscsak egy elegánsabbnak tűnő, sportosabb kombi. Az autó orra teljes egészében zárt, ahogy ez illik mondjuk egy elektromos autónál. Nagyon érdekes az első menetfények elhelyezése a nappali fénnyel. Ugyanez vonatkozik a hátsó lámpatestekre, és azok is különcek és egyediek. Maga az egész autó kockasága pont úgy néz ki, mint azok az autók, amelyeket általában az óvodások szoktak rajzolni. Mégis megnyerő, mégis elegáns, és a nagyon nagy hosszú ablakfelületek pedig nagyon jót tesznek neki.
Igen, tehát azt mondhatjuk, hogy nagyban örökölte az első európai elektromos autónknak a formatervét, ugye az e-szólét. Tehát ez az, ami felfedezhető rajta. Nyilván a térkihasználás, ami nagyon fontos volt, illetve amit említettél, a lámpatesteket, gyakorlatilag a csillagkép alakú lámpatestek vannak az autón, és ugye az a dizájnnyelv, amit úgy határoztak meg kint, hogy Opposite United, azaz ellentéteknek az egyesülése, ez az, ami észrevehető benne.
Remélem nem fog esélytődni, aki a vezető, tervező mérnöke, de azért én azt is megjegyzem, hogy a Ssangyongnak van olyan modellje, ami kísértetésen hasonlít külvilágilag ehhez az autóhoz.
Igen, gyakorlatilag megszokhattuk azt gondolom mai autós világban, hogy nagyon sok viszonylag hasonló autó készül, ahogy régen már hangról messziről megkülönböztettük a modelleket, most azért néha alaposan oda kell figyelni.
Igen. Autó 5 méter hosszú, nem kis autóról beszélünk, ugye a 6-7 embernek azért kell hely, és azoknak az óriási foteleknek, amelyeket egyébként elektromos motor mozgat, a hátsókat különösen. Ugye a magassága majdnem 1,8 méteres, a tengelytávja őrületes, több mint 3 méteres, 3,1 méteres, és a szélessége is majdnem 2 méteres, 2 milliméter híján 2 méteres, tehát egy batárról van szó, igazi amerikai méretű autó. Oda szálljátok elsősorban?
Igen, Amerikában az egyik fő piac, mondhatjuk azt, meg a koreai belföldi piac, tehát azt gondolom, hogy alapvetően ez a kettő dominál. Amerikában egyébként érdekes módon nagy ország, nagy távolságokkal mégis kapható a kisebb akkumulátoros változat, ami Európába például nem jön. A 77,6 kW-os, ugye Európában csak a 99,8-as jön.
Érdekes. És az is érdekes, hogy a kockaságából eredően azt várna az ember, hogy óriási légellátású lesz a kocsi, a homloklemez, illetve a szélvédő miatt is, de nem. A légellátási tényezője 0,28, ez azért nagyon-nagyon nagy előrelépés, mert valamikor, és ezt már nagyon sokszor elmondhattam talán, akik hallgatják a műsort, emlékeznek rá, hogy valamikor az Opel Calibra volt 0,28-al az első olyan autó, ami áttörést adott ebben a világban. Ez egy nagyon szép eredmény.
Pontosan ezt a modellt akartam én is mondani összehasonlításként, hogy az abban az időben egy gyönyörű áramvonalas autónak számított. Igen, hát azért ehhez kell néhány trükk. Például az, hogy alulról egy háromdimenziós padló borítása van, ami a légörvényeket el...
Ez azt jelenti, hogy homorú és domború váltja így egymást, van. Ugye? Tehát ilyen hullámos a kocsitest alja.
Pontosan így van. Akkor elől ugye, amikor hűtése szükséges az autónak, akkor kinyílnak kis légterelők elektromotorral, ha nincsen, becsukódnak, a kerékjáratok, a keréktárcsák, amik
fedettek, ugye? Fedettek teljesen.
Fedettek, így van, és minél jobban próbálják a légörvények kialakulását elfedni. A kilincs, ami be van süllyesztve az autó vonalában, nagyon-nagyon sok ilyen összetevő.
Nagyon érdekes, hogy a kocsi oldalnézetből valamikori Land Roverre is hasonlít. Maga a formavilága, a súlyozása a kocsitestnek emlékeztet azokra a terepjárókra, amelyeket a régi filmeken lehet látni, Afrikában készült filmeket. Miért van szükség ilyen hosszú orr részre, hiszen a motor ott nincs?
Így van, tehát motor ugye abban az esetben van, ha első kerék meghajtású, azonban az órában most a gyűrődőzónák és egyéb dolgoktól eltekintve szintén plusz csomagtartó van, amit ugye frunknak nevezünk
hivatalosan. Ez kevés van ilyen az elektromos autók körében.
Így van, ami például egy kétkerékhajtásos autónál 90 literes, tehát azért az, azon kívül, hogy a töltőkábelek és minden egyéb dolog elfér benne, még akár másnak a tárolására is alkalmas.
És a ABD változatnál 52 literes, így az van. Is elég nagy még. Tegyük hozzá, hogy ez azért kevés ahhoz, hogy egy ember ide beleférjen, de talán egy gyerek be tudja mászni játékból, éppen ezért rakott a gyár belülre egy világító vészkapcsoló gombot, tehát ha valaki mégis bebújna és rázáródik a motorház fedél, akkor ki tudja nyitni.
Így van, hát innét is látszik, hogy az amerikai piac jellemzője főképpen ezek a dolgok.
Üljünk be az autóba, fantasztikus a beltér, nagyon különleges a hely kihasználás, ugye a három üléssor miatt is, ugye tologatható, forgatható ülésekről van szó, sőt lefektethető ülésekről, ágyával alakítható ülésekről. Maga a kormány mögötti terület, tehát a műszerezettség, az nagyon megér egy misét.
Igen, gyakorlatilag kettő darab 12,3 colos kijelzőnk van, ugye az autó alapvető funkcióinak az egyik, a másik navigáció, multimédia és így tovább, a középső 5,4-es pedig teljes egészében a fűtésvezérlésnek van szentelve, hogy ne kelljen a menü mély bugyraiban elveszni ahhoz, hogyha viszonylag sűrűn használatos funkciót akarunk állítani. Erre egyébként a műszerfalon vannak még dedikált gombok, mind a hőmérséklet, a ventilátor, illetve a hangerő állítás, ami természetesen a kormányon is szerepel.
Tehát ugye összesen három kijelző panel szerepel. Igen. A vezető előtt, plusz egy 12 szoros head-up display, ami a sofőr munkáját könnyíti, hiszen rávetíti az útra az előtte lévő várható problémákat. Viszont nagyon érdekes, hogy a kormány olyan lapított alul-fölül, mint egy sportautónál.
Igen, igen, ez főképpen azért, mert ugye amik nálunk előfordulnak, főleg beuntatott autók, magasabb felszereltségűek a GT Line verziók, ugye ezek próbálnak egy kis sportos jelleget a belsejének is tükrözni, ugye ezért van ezekben a változatokban ez a lapított kormány.
Nekem nagyon tetszik, és ez szerintem a leendő vásárlók döntését is meg fogja könnyíteni, hogy teli van mechanikus kapcsolóval a műszerfal. Végre egy márka, amely visszatér az eredethez.
Igen, így van, tehát a műszerfalon jó néhány, ahogy mondtam, ilyen nagyon sűrűn használt funkciók előhívására szolgáló kapcsolók vannak, a rádió, a navigáció, alapvető beállítások, hőmérséklet, ventilátor, hangerő, tehát ezeket mind manuális dedikált kapcsolókkal lehet a műszerfalon vezérelni, nem kell ezért a menübe belépni.
Egyébként a menü nagyon logikus, nagyon gyors a rendszer, és nagyon szép a képe. Ami nagyon érdekes még, hogy a bajusz kapcsolóra költözött az irányváltója az autónak, tehát a kormány mögött kell váltani, ahogy ez most már itt több autónál megszoktuk, sőt most már vannak benzines és dízel modellek is például Európában.
Igen, így van. Amit azért még kiemelnék, ha a belsőről beszélünk, akkor az a belső visszapillantó tükör, ugye nagy autó, sokan ülnek benne. Ha minden ülés ki van használva, nem fogunk hátra látni. Ezért egy plusz kamera van beépítve, és egyetlen mozdulattal át lehet váltani egy kameraképre, amivel a hátsó forgalmat egy nagyon jó felbontású, nagyon sok információt adó képpel lehet helyettesíteni.
Az nagyon fontos, és nagyon jó ötletes találmány. Azt el lehet még mondani az autóról, hogy azért a Kiától már megszokhattuk, hogy minőségi autót gyárt. Ennél az autónál is hibátlan a kidolgozás minősége. Nagyon érdekes a hangulatvilágítás, amelyet itt alkalmaz a gyár. Nem az a csiricsári villogó díszes, hanem csak derengő fények jönnek elő a különböző részegységek mögül, például az ajtókilincs mögül.
Így van, és ezt több mint 300 színben lehet variálni, az ügyfél kívánalma szerint sötétíteni, világosítani, úgyhogy nagyon sok.
Említettem, lehet, hogy az ülések mozgathatók, forgathatók, ágyjá alakíthatók. Én nem próbáltam ki, nem tudom még, hogy igaz-e ez a vezetőülésre is, de a anyós ülésre mindenképpen, és menet közben is megoldható az ágy alakítás.
Igen, az utasüléseknél igen, a vezetőülésnél is megoldható, de értelemszerűen az elektronika csak álló helyzetben, parkoló helyzetben engedélyezi ezt a funkciót.
Azt lehet mondani, hogy a fejtér még a leghátsó ülésen is tökéletes, egy 190 cm-es emberre van szabva az utolsó két ülés is. Persze, hogyha 7 személyre használjuk, akkor nem sok hely jut a csomagoknak, 312 literes ugye a csomagtér. Amikor viszont le vannak hajtva elektronikusan az ülések, akkor egy brutális teherautó jön létre, 3000 literes, közel 3000 literes raktérrel.
Így van, tehát én azért azt mondanám, hogy a kicsit több mint 300 liter azért egy ilyen városi vagy B-szegmenses autó csomagtartójának megfelelő, és hogyha már a súlynál meg a méreteknél tartunk, akkor azért megemlíteném a 2500 kilós vontathatóságot, ami azért egyedülálló ebben a kategóriában.
Nézzük a hajtásláncot, mert ez az alfája és az omegája az elektromos autózásnak. Ugye kétfajta felszereltségi hajtáslánccal készül az autó, egy és két motoros változatban. Az egy motoros az hátsó kerékhajtású. Ebben is eltér egyik vagy sok konkurensétől. Mondd el akkor a részleteket. Ha jól tudom, 150 kW-os az alapmotor.
Így van, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez EGMP platform, amire épült, az EV6-nál már megismerjük, ezért a hajtáslánc is hasonló, hátsó vagy összkerék, és nagyon hasonlóak a teljesítményadatok is, ugye 203 lóerő ugye az egymotoros, és 385 a kétmotoros, a nyomaték pedig 350 az egymotorosnál, 150 Nm és 700 a kétmotorosnál.
Ha jól tudom, hogy a Kia Hyundai páros az első volt talán a Porsche után, amely rátért a 800 voltos elektromos hajtásra. Hát ez az autó is ezt tudja. Tehát 800 voltos, és negyedik generációs hajtásláncot kapott. Ha jól tudom, akkor az akkumulátor az 99,8 kWh, tehát egy brutális igen. nagy teljesítményű akkumulátor helyezett el a gyártó. Egyébként egy kisebb méretűt, mint az EV6-ban, mert már eltelt egy kis idő a fejlesztésben.
Így van. Ez az akkumulátornak azt jelenti a 800 voltos tölthetőség, hogy gyakorlatilag 290 kilométert föl lehet itt 15 perc alatt tölteni benne, tehát azért ez egy komoly.
Ehhez 210 kilovattos töltési sebesség szükséges,
így van, pontosan így van, illetve ugye ami még segíti a töltést, hogy ha navigációba beérjük az úti célt, illetve a töltési pontokat tudja tervezni, akkor elkezdi előmelegíteni az akkumulátort hűvös időbe, vagy hűteni, tehát hogy ezt a 210 kW-ot a legnagyobb időintervallumban föl tudja venni az autó, mert ez a másik kulcsa a gyors töltésnek.
Ha jól tudom, tud 350 kW-tal is tölteni a kocsi, ha van ilyen töltő valahol, az országban nem tudom, van egyáltalán.
Ionity hálózat van. Az, ami...
Ott viszont 24 perc a teljes ilyen, töltés, ugye?
Így van, tehát ezzel a akkumulátor temperálási funkcióval együtt tudja ezt, hogyha ezt kihagyjuk, vagy nem a gyári navigációval írjuk be a töltési helyet, akkor lehet, hogy lassabb lesz a töltés.
Hát erre is oda kell figyelni, nem elég a hatótávpara. Pontos. Viszont hát brutális a teljesítmény, hiába nagy tömegű a kocsitest. A két motoros verzió az 5,3 másodperces gyorsulásra képes, az egy motorosnál valamivel lassabb az eredmény, ott 9,4. Igen. Hát még az is elég szép egy mai átlagos benzinesnél, egy polgári autónál, arról nem beszélve, hogy itt legalább 2,5 tonnát kell mozgatni önmagában.
Így van, és azért talán nem árulok el nagy titkot, hogy emlegettem az EV6-ot, hogy később ott is jött egy GT verzió, hogy majd az EV9-nél is lesz ilyenünk egy kicsit később, ami még ennél sokkal komolyabb teljesítménnyel fog rendelkezni.
Tehát lesz itt az EV9-nél, akkor beszélünk egy polgári változatról, az egymotoros, és egy GT verzióról, ugye ez egy kétmotoros változat.
Így van.
Még ami nagyon fontos, a kocsi tudja azt, amit általában mostanában a Kia elektromos autói képes elektromos árammal ellátni a környezetét, plusz képes visszatáplálni az akkumulátor tartalmát. Erre még itt Európában azt hiszem nincs lehetőség, de itt a kocsi már hozza.
Igen, igen.
Fölkínálja a lehetőséget.
Igen, talán Hollandia az egyetlen Európában, ahol már törvényileg megvannak a feltételek, a többi országban valóban nem használható.
De az, hogy a kocsival lehet működtetni mondjuk egy kempingben 3,8 kW-os teljesítménnyel, ha jól emlékszem, én mikor elkezdődött ez a COVID-hisztéria, sőt nem, a háborús hisztéria, akkor gyorsan vettem egy generátort, és az másfél kilovattos teljesítményt tud, és annak is úgy örülök, mert legalább a hűtőt meghajtja, vagy meg a tévét, meg a telefontöltőt. Igen. Hát 3,8 kilovatt az nagyon nagy teljesítmény, az egy kisebb konyha már.
Így van, és be lehet állítani az autón, hogy mennyi energiát engedjen ki, tehát hogy 30% töltöttségnél vegye le a külső táplálást, egész 20-ig le lehet vele menni, hogy azért még el tudjunk utána jutni a legközelebbi töltőállomásra.
A két autónak a végsebessége sem hétköznapi, a két motoros 200 kilométeres tempóig képes gyorsulni, a kisebb teljesítmény a 185 kilométerig, hát ez sem hétköznapi az elektromos autózásnál. Mindenütt általában 160-ja az alá kalibrálják a kocsikat.
Így van, így van. Nyilván ez a sebesség azért a hatótávra nincsen túl jó hatással, hogyha ezt szeretnénk mindenképpen kipróbálni.
Egy percünk maradt, nagyon érdekel mindenkit, gondolom rajtam kívül is, hogy és mire számítatok ebben az autóval. Tehát ez egy olyan autó, amire nincs még példa a piacon, sehol egyébként a világon. Egyáltalán úgy láttam én magam, hogy óriási kockázatot vállalta ki, hogy ezt kifejlesztette, és sorozatgyártásban lehetővé is teszi a vásárlást, mert hogy hát a puding próbálja, hogy megeszik.
Igen, én hasonlítanám a Stingerünkhöz, ami szintén egy nem hatalmas darabszámra gyártott autó volt, hanem hogy bemutassuk, hogy mi az, amire képes a gyár. Ma ez a bemutató autónk gyakorlatilag egy marketing eszköz is a gyár kezében.
Hát ha bukás lesz, akkor nagy bukás, ma úgy értem anyagilag, mint marketing eszköz. Biztos, hogy benne nem lesz bukás, hiszen azért vannak vájtfülűek, meg családosok, vagy esetleg vállalkozók, akiknek fontos a kényelmes utazás, meg a környezettudatos utazás. Hány autót szeretnétek eladni az első teljes évben, tehát 2024-ben?
100 darab környékén, ugye elég kicsi ez a szegmens Magyarországon, ezzel is fölül reprezentáljuk a piac részünket.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, Örök Király Tibort, a KIA Magyarországi Értékesítési Vezetőjét hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét, jövő héten is várom önöket a rádió elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra!